Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés kijelölt alapigéjét, ugyamint megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvének 35. fejezetében a 3. a 10. versig a következőképpen. Erősítsétek a lankat kezeket, tegyétek erőssé a megroskadt térdeket, mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek, íme jön Istenetek, és bosszút áll. Jön Isten, és megfizet, megszabadít benneteket. Akkor majd kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. Akkor majd úgy szökell a sánta, mint a szarvas, és újjong majd a néma nyelve, mert víz fakad a pusztában, és a kietlen tájon patakok. Tóvá lesz a déli báb, és víz fakad a szomjú földön, ahol azelőtt sakálok tanyáztak, nád és káka fog teremni. Jól megépített útja lesz, amelyet szent útnak hívnak. Nem jár azon tisztátalan, csak az Úr népe járhat rajta. Bolondok nem tévednek rá, nem lesz ott oroszlán, nem járnak rajta ragadozók, egyel sem találkoznak ott, hanem a megváltottak fognak járni rajta, így fognak visszatérni azok, akiket az Úr kiváltott, és újongva vonulnak a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, nagyon sok mindenre nem emlékszem már gyermek és ifjú koromból, de olyan érdekes, hogy az emberben néhány epizód úgy megmarad, kitörölhetetlenül. Nagyon megmaradt bennem az, amikor gimnáziumba Voltaire Candide című regényét tanultuk, az volt a kötelező olvasmány, és akkor mondta a tanárnő, hogy hát ez arról szól ez a regény, hogy Voltaire úgy gondolja, hogy ez a világ a lehetséges világok legrosszabbika. És hogy Voltairenek volt is valakivel erről vitája, de én erre már nem emlékszem, hogy Voltairé volt az pesszimista álláspont, és az a másik valaki pedig azt mondta, hogy nem, hanem ez a világ a lehetséges világok legjobbika, és hogy ez meg egy ilyen optimista látásmód. És egyik osztálytársam jelentkezett, és mondta, hogy tanárnő, szerintem ez pont fordítva van. Az utóbbi a pesszimista álláspont. Tehát valaki azt mondja, hogy ez a lehetséges világok legjobbika, akkor tulajdonképpen azt mondja ki, hogy hát jobb ennél nem is lehet, hát ha ez ami a legjobb, akkor ez elég pesszimista hozzáállás. És akkor volt egy kis vita az osztályban erről, talán ez volt a legjobb irodalom óránk a 4 év alatt, mert úgy kialakult egy, hogy akkor most mi a pesszimizmus, mi az optimizmus, akkor most lehet ez a világ jobb, vagy nem lehet, vagy sokkal rosszabb is lehetne. Igazából mindegy, hogy melyiket tartjuk az optimistábbnak, meg a pesszimistábbnak, mert mindkettő arról szól, hogy nem jó, ami van. Nem jó, ami van. És az ember mindenképpen arra vágyik, hogy jobb legyen. Az igazság az, hogy vágyunk vissza az Édenkertbe. Ugye a Biblia első lapjain olvassuk, és most ugye vita van erről a keresztények között, hogy most akkor ezt szó szerint értsük, vagy pedig jelképesen, szimbolikusan értsük, de nem ez a lényeg, hanem a mondani valója a lényeg. A mondani valója a lényeg, hogy Isten, amit alkotott, jó. Az óvodások nagyon szeretik ezt énekelni, hogy és minden, amit alkotott, jó, van egy ilyen kis gyerekénekünk. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, jó. Hogy ő valami csodálatosat talált ki. Egy csodálatos világot, ahol az ember barátságban van Istennel, a lehető legjobb kapcsolatban van Istennel, és ahol az ember az emberrel a lehető legjobb barátságban van, szeretett kapcsolatban, és ahol az ember az állatokkal, meg az állatok sem bántják egymást, valami csodálatos, gyönyörű dolgot talált ki az Isten az ember számára. És akkor nézzük a következő oldalát a Bibliának. mert ugye rögtön eszébe jut az embernek, hogy már a kiselsősök is mondják, hogy hát igen, igen, Marika néni, de hát most azért vannak nem jó dolgok is, akkor most ez miért, vagy hogy? Na, a következő hittanórán erről lesz szó. Igen, a Biblia következő oldalán ott van, hogy igen, mert elromlott. Igen, mert elromlott, mert az ember úgy döntött, és megint csak lényegtelen az, hogy a bűnbeesés történetét szó szerint vesszük, hogy az tényleg szó szerint úgy történt, vagy ez egy szimbolikus történet, a lényeg, hogy bizonyságot tesz a Szentírásnak az írója, aki leírja ezeket a sorokat arról, hogy azért romlott meg a kapcsolat ember és Isten között, azért romlott meg a kapcsolat ember és ember között, meg az ember és az állatvilág között. Ugye milyen nagy probléma most az, hogy környezetrombolás, egyre rosszabb az állatoknak is, meg a növényeknek is. Azért romlott el, mert az ember Istennek hátat fordított, mert az ember úgy döntött, hogy nem kell nekem az Isten útja, nem kell nekem az Istenben való bizalom, nem kell nekem az Istennek való engedelmesség. Majd én fogom tudni, hogy mi a jó és mi a rossz, és akkor én majd a magam fejem után megyek, és akkor majd én döntök, hogy akkor én most mit csinálok. És akkor tudjuk, hogy mi a következménye annak, amikor az ember nem az Istenre hallgat, hanem megy a maga feje után, és dönt, ahogy ő akar dönteni, és csinál, amit ő akar csinálni, és okoskodik az ő saját emberi eszével. Igen, az ember Isten ellen hozott döntést, és elromlott, és kiüzetett a paradicsomból, és nem lehet visszamenni, nem lehet visszacsinálni. Lehet panaszkodni, hogy milyen rossz ez a világ, és milyen keserves ez az élet, és nem tud jobb lenni, pedig annyian megfeszülnek, és annyian akarnak valami jobbat, és nem, és elmegyünk, és szavazunk, és úgy gondoljuk, hogy a következő kormány az majd jobb lesz, és nem lesz jobb. És hogy majd a következő korszak jobb lesz, és nem lesz jobb. És azt hittük, amikor a rendszerváltás környékén voltunk, és Szovjetunióból Oroszország lett, hogy nem kell félni már az atomháborútól, és kell, és megint kell félni az atomháborútól. Nem lehet visszamenni abba a tökéletes állapotba. Legalábbis ebben az elromlott Isten nélküli állapotunkban biztos, hogy nem. És hát alapvetően elégedetlenek vagyunk. Elégedetlenek vagyunk akkor is, hogyha sokkal jobb a sorsunk, mint a világ más részein élő embereknek. Ugye olvasunk aztán újságcikkeket, beszámolókat, olvasunk könyveket, nézzünk dokumentumfilmeket, műsorokat, filmet, megismerkedünk történetekkel, ami szegény, elmaradott országokban történik. Jaj, de sok könyvet olvastam női sorsokról. Meg nem tudom számolni, hogy amit kiadtak, és amit megláttam a könyvesboltban, és ami egy afrikai nő sorsáról, vagy egy arab országban élő nősor, azt én mind-mind elolvastam. És mindig szörnyűködtem, és sírtam, mert sajnáltam őket, és hálát adtam Istennek, hogy de jó, hogy itt élek Magyarországon, de jó nekem. De az ember aztán visszacsöppen a hétköznapi életébe, és akkor megint elégedetlen. Akkor már elfelejtődik, ugye kínlódjuk a magunk életét, és amikor küzdök, szenvedek, akkor már elfelejtem, hogy azoknak a nőknek sokkal rosszabb sorsuk van. Vagy elfelejtem azt, hogy hú, hát a múltkor olvastam azt a könyvet, azt az igaz történetet, amikor beszámol az afrikai fiú arról, hogy gyerekként ugye abban az országban északon vannak muszlimok, délen keresztjének, és hogy a dzsihadisták lerohanták a falut, és mindenkit megöltek, és ők gyerekek elbújtak néhányan a kukoricásba, és aztán menekültek, futottak az életükért napokon keresztül, és tulajdonképpen meg kellett volna, hogy halljanak, de valahogy mégis túlélték, és hogy elmondja ezt az egészet, hogy amit tulajdonképpen olvasunk itt az igében, hogy Isten azt ígéri, hogy majd nem sokká... Tehát ő szembe találkozott ezzel, hogy a vadállatoktól félni kellett, és hogy nem volt víz, és hogy kiszáradt a szája, és hogy, és hogy rettegve mentek akár éjszaka, akár nappal tovább. Tehát borzasztó életsorsok. És akkor eltelik néhány nap, és már elfelejtjük, hogy milyen életsorsok vannak, és már megint elégedetlenek vagyunk, vagy hogy az elődeinkkel mi történt. Én elég sokat olvastam a magyarországi középkor történetéről, tatár, török, és így tovább. És hogy milyen nyomorúságos élethelyzetek és életsorsok, és hogy milyen jó, hogy most itt élhetünk a 21. században, és nem kell menekülnünk a török vagy a tatár elől. De aztán újra belecsöppenünk a saját mindennapjainkba, és már megint elégedetlenek vagyunk. Igen, lehet rajta gondolkozni, hogy a lehetséges világok legjobbika, vagy a lehetséges világok legrosszabbika, de nem jó, nem vagyunk boldogok, nem érezzük jól magunkat. Abban az a történelmi helyzet, amiben leíródott ez az ige, ugye Ézsaiás próféta szavai, hát egy nagyon-nagyon nehéz történelmi helyzet volt Izrael számára. A 10 északi törzs asszír uralom alá került, fogságba vitték őket. Az asszírok fenyegetik a déli 2 törzset, Júda országát is, ahol Ézsaiás él. Szanhérib asszíria királya éppen vonul Jeruzsálem ellen. Most éppen megmenekül Jeruzsálem, de valamivel később a 2 déli törzs is fogságba megy Babilóniába. Már Ézsaiás erről is prófétál, mert ahogy olvassuk Ézsaiás próféta könyvét, látjuk, hogy felváltva van, hol Asszíriáról van szó, hol Babilóniáról, aztán a Messiás eljövetéliről, aztán megint az Asszíria, megint Babilónia, a többi népekkel szembeni proféciák, és megint a Messiás, és újra a Messiás, és újra a Messiás, mert mindeközben a nehéz történelmi helyzetben ott van Isten ígérete, hogy lesz szabadulás, lesz megváltás. És annyira csodálatos ez, hogy Istennek mindig ott van az ígérete. Ha fenyeget, hogyha az ő ítéletéről beszél, hogyha a következményekről beszél, mindig ott van az ígéret is, hogy de meg akar szabadítani, meg akar menteni, meg akar váltani. A bűnbeesés történetekor még mielőtt, ez az egyik legcsodálatosabb része a Bibliának, hogy mielőtt Isten elmondaná Ádámnak meg Évának, hogy mi lesz a bűn következménye, és hogyan romlik meg a világ, és így elsorolja, hogy mi minden következik most a bűnből, előtte mondja az ígéretet. Először elmondja, hogy lesz az asszonynak utódja, aki eltapossa a kígyó fejét, aki legyőzi az ördögöt, a sátánt, aki helyrehozza azt, amit az emberek elrontottak, aki újra helyrehozza az Isten és az ember közötti kapcsolatot. És amikor ezt elmondja, hogy ezt nevezzük első evangéliumnak, Istennek a legeslegelső ígérete, amikor ezt elmondja, Isten utána sorolja föl, hogy de bizony, amíg ez a megváltó meg nem születik, addig el kell szenvednetek, amit magatoknak okoztatok. És akkor elsorolja a büntetésnek a részleteit, mondhatnám a következménynek a részleteit, hogy mi a bűn következménye. Izraelben is Dávid és Salamon dicsőséges ideje után egyre rosszabb minden, egyre rosszabb. A proféták szerint azért, mert elhagyták Istent. A proféták mindig erre hivatkoznak, hogy azért engedi meg ezt Isten, mert azt akarja, hogy észhez térjetek, hogy a nyomorúság, a szenvedés beláttassa veletek, hogy elhagytátok az Istent, és vissza kellene térni hozzá. Mert hogy inkább itt a földön szenvedjetek, majd mind az örökké valóságban, örökkön örökké. Hát hogyha itt megengedem a szenvedést, mondja Isten, akkor ez észhez téríthet benneteket, hogy keressetek engem, keressétek a velem való kapcsolatot, hogy ne forduljatok el örökre tőlem, térjetek vissza. A próféták arról beszélnek, igen, Izrael, Júda, elhagytad Istenedet, de Isten küldi a messiást, küldi a megváltót. Dönthettek úgy, hogy visszatértek az élő igaz Istenhez. Dönthettek úgy, hogy mégiscsak őt akarjátok Istenetekül. Dönthettek úgy, hogy az ő útjára léptek, és neki engedelmeskedtek, hiszen ő teremtett. Az övéi vagytok. Hát, hogyha eleve az övéi vagytok a teremtettség jogán, akkor miért akartok tőle elszakadva élni? Isten a szeretet. Ha Istentől elszakadtok, a szeretettől szakadtok el. És akkor csodálkoztok azon, hogy miért rossz, hogy miért romlik meg a kapcsolat ember és ember között, hogy miért nem működik a házasság, hogy miért nem működik jól a szülő-gyerek kapcsolat, és így tovább. A proféciáknak mindig hármas értelmezést lehet adni. A Biblia magyarázók mindig ezt így látták, hogy amit a proféták leírnak, annak van egy mondani valója ott a jelenben, aztán a közeljövőben is, és aztán a távoljövőben is. Hát ott a jelenben, hogy ugye a következő fejezetben van szó arról, hogy jön Szanhérib Jeruzsálem ellen, de én megmentelek benneteket. Aztán tudjuk, hogy később a babilóniai király mégiscsak lerohanja Jeruzsálemet, lerombolja, fogságba viszi őket Babilóniába, és ezek a proféciák már arról is szólnak, hogy visszatérhettek a Sionra, ugye Jeruzsálem hegye a Sion. Visszatérhettek, és örömbe lesz részetek. De hát tudjuk, hogy ez csak ideiglenes dolog, és ezeknek a proféciáknak mind van egy örökké való értelmezése is. A távoli jövő, amikor a messiás eljön, újra meg újra szól erről Ézsaiás, hogy amikor a messiás eljön, majd akkor lesz jó. Ők eléggé úgy értelmezték, hogy ez egy ilyen földi mennyország lesz, hogy eljön a messiás, és akkor Izraelnek lesz itt egy édenkerti állapot, egy földi mennyország, amikor az ellenségeiktől szabadon, Istennel nagyon jó kapcsolatban, meg egymással nagyon jó kapcsolatban, tulajdonképpen egy ilyen édenkerti állapot áll helyre. Hát mi tudjuk, hogy Jézusnak két eljöveteléről beszél a Biblia. A zsidók nem különböztették meg az első eljövetelt, meg a második eljövetelt. És azt gondolták, hogy amikor először eljön a messiás, akkor alakul ki ez az édenkerti állapot. És nem értették azokat a messiási proféciákat, ami arról szól, hogy először a messiásnak először szenvednie kell. Áldozatul kell adni magát az emberek bűneiért. De majd lesz egy második eljövetele, és aztán az Úr Jézus beszél is erről, hogy ő visszajön. Tegnap voltunk ezen a konferencián, amit hirdettünk múlt vasárnap, és az egyik felszólaló erről beszélt is, hogy túl keveset beszélünk arról így a gyülekezetben, hogy Jézus vissza fog jönni. Kisegyházak többet beszélnek erről, jobban hangsúlyozzák, és ezért a reménységük is erősebb. Mert ugye sokszor beleesünk abba a hibába, abba a reménytelenségbe, hogy jaj, világvége, és akkor jaj, mi lesz velünk. De hát a világvége az azt jelenti, hogy beléphetünk a mennybe, beléphetünk a mennyországba, Jézussal lehetünk együtt. Ettől nem félni, meg rettegni kell egy hívő kereszténynek, hanem ezt örömmel várni, örvendezéssel várni. És a kisegyházbeli keresztények ebben erősebbek, mint mi. Hogy amikor ők erről beszélnek, hogy Jézus visszajön, hogy ítéletet tartson, és elvigye magával a mennybe mindazokat, akik hozzá tartoznak, ők ezt így örvendezéssel veszik, és öröménekeket énekelnek erről. Mi meg sokszor, hogyha erről beszélünk, hogy hát igen, az utolsó idők jelei itt vannak, mert amit Jézus elsorolt, hogy az ő visszajövetelét milyen dolgok előzik meg, hát igencsak benne vagyunk, hogy ezek a jelek, ezek most történnek, úgyhogy közel van az ő visszajövetele, úgymond közel van ennek a bűnös világnak a vége, de ez nekünk örömhír. Mert semmi örömünk ebben a bűnös világban, ebben a megromlott világban. De majd lesz igazi örömünk Jézusnál, az ő országában. Olyan öröm, amit már semmi nem fog elrontani, semmi nem fog megrontani. Ez a profécia, amit Ézsaiás mond, ez tulajdonképpen felsorolja, hogy mi minden csodálatos dolog lesz, hogy a szent úton járhatunk. Az öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük. A gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik. Annyiszor visszatér erre az Úr a Bibliában, hogy lesz öröme az Isten népének. Eljön az az örömteli állapot, amikor már nem fogunk sóhajtozni, amikor már nem fogunk legfeljebb csak az örömtől sírni, de amikor már nem gyötör a gyász, amikor már nem gyötör a magány, amikor már nem gyötör a szomorúság, Isten országáról jövendől a profécia. És azt mondja, hogy erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a megroskadt térdeket, mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek, íme jön Istenetek. Hát ez nagyon nekünk szól. Az európai kereszténység ma egy meglangyosodott, lankadt, roskadok kereszténység. Hát ezt tudjuk, erről sokat beszélgetünk, hogy valami nincs rendben. Valami nagyon-nagyon megromlott az európai egyházban. Nem részletezem most. Bibliaórákon jobban van idő erről beszélgetni. De azt mondja Isten, hogy nekünk is van reménység. Nem csak a közel-keletieknek, meg az afrikaiaknak. Ugye tudjuk azt, hogy a közel-keleten most egy megújulás van. Egyre többen fordulnak oda Jézushoz. Az ottani keresztények is megújulnak a hitükben, megerősödnek a hitükben, de muszlimokból is egyre többen térnek meg Jézushoz, vállalva az üldöztetést, vállalva a börtönt, vállalva a halált. Hát tudjuk jól, hogy most volt ez az Asia Bibinek a története, ártatlanul 9 évet tölteni a börtönben, az akasztófa árnyékában, és a elvakult muszlimok még most is azért tüntetnek és törnek, zúznak, hogy igenis föl kell akasztani, mert ő azt mondta, hogy nem, én nem hagyom el Jézust. Én kitartok Jézus mellett. Sok ilyen történet. Az ottani keresztények is megújulnak a hitükben, a muszlimokból is sokan keresztényekké lesznek, sokan szenvednek vértanúságot napjainkban, akár Észak-Koreában, akár Kínában, vagy Indiában, Közel-Keleten, vagy Afrikában. De azt mondja Isten, mert amikor erről beszél, hogy erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a megroskadt térdeket, akkor ez nekünk, európai keresztényeknek szól. Hát meggyengültünk a hitünkben, hát megroskadtunk, hát meglangyosodtunk. Hát olyan nagyon lagymatag módon követjük az Úr Jézust. Vértanúság vállalása? Ugyan már, hát még az is nehezünkre esik, hogy kiszakítsunk az 1-2 órát az életünkből, hogy elmenjünk Isten tiszteletre vagy bibliaórára. Mit az 9 év börtönt vállalni Jézusért? Ezt Európában most kivállalná be, amikor még 1-2-3 órát is olyan nehezen tudunk odaadni az Úrnak, hogy igét hallgassunk, hogy imádkozzunk, hogy Bibliát olvassunk, vagy hogy tegyünk valamit a gyülekezetért, a gyülekezet növekedésért, vagy a misszióért, hogy terjedjen az Isten igéje, hogy épüljön az Isten országa. De azt mondja Isten nekünk, hogy van lehetőségünk megerősíteni a hitünket. Van lehetőségünk megerősíteni a lankadt kezeket, a megroskadt térdeket. Nekünk szól ez az ige most. Erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a megroskadt térdeket, mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek, íme jön Istenetek. Térjetek vissza Isten útjára, erősödjön meg a hitetek, legyetek igazi keresztjének. Péter apostol is azt mondja, hogy hát nevettek ezen az egész dolgon, hogy nem jön vissza Jézus, pedig megígérte. Már akkor még élt Péter apostol, amikor már kinevették őket. Kinevették őket ezért, mert Jézus visszajöveteléről prédikáltak. Szóval nem késik az Úr az ígérettel, hanem hosszan tűr értetek, mert nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt akarja, hogy mindenki megtérjen és üdvözüljön. Ha halogatja Jézus a visszajövetelét azért, mert azt akarja, hogy minél többen válasszák őt megváltójuknak. Minél többen odaadják a szívüket az igaz Istennek, Jézus Krisztusnak. Minél többen bemehessenek Isten országába, a mennybe. Ézsaiás próféta arról ír, hogy az örök élet jellemzője az öröm. Azt mondja, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik. Vagyis, hogy itt a föld életünkben nem lesz teljes örömünk. Nem lesz 100%-os teljes örömünk. Mert egyszerűen ez nem lehetséges. Vannak kis örömeink, vannak azért örömeink. Azért szoktunk nevetni is, szoktunk azért örvendezni, és ez jó, ez ajándék Istentől. Megadja a mindennapi örömet is a mindennapi kenyér mellé. De a próféta arról beszél, hogy az igazi öröm, a teljes öröm, a hiánytalan öröm, az majd ott lesz az ő országába. Ott fog elmúlni a gyötrelmes sóhajtozás. Ebben a földi életben nem. Mert úgy gondoljuk ma, hogy minden rendben, aztán holnap megint kapunk valami szomorú hírt, és megint gyötrelmesen sóhajtozunk. Néhány évvel ezelőtt történt, hogy egy család eljött megemlékezés alkalmából, és egy távolabbi rokon is velük volt, és ez a távolabbi rokon utána megkeresett a megemlékező istentisztelet után, hogy tényleg hisztek ebben az örök élet dologban? Megkérdeztem, hogy hát te nem hiszel, hiszen eljöttél a templomba megemlékezés alkalmából. Azért vállalunk temetést, mert hiszünk az örök életben. Egyébként nem a mi dolgunk lenne egy temetésnek az elvége. Azért a keresztény gyülekezet, a keresztény egyház azért vállalja fel a temetés szolgálatát, mert és a megemlékezés szolgálatát is, mert hiszünk abban, hogy van örök élet. Hiszünk abban, hogy van vigasztalás Istentől. Hiszünk abban, hogy van reménység. Esküvőt is azért tartunk, mert hiszünk abban, hogy Isten meg tudja áldani a házasságot. Ha nem hinnénk ebben, akkor nem tartanánk esküvőket. Akkor elég lenne a polgári házasságkötés. De hiszünk abban, hogy Isten meg tudja áldani a házasságot. Hiszünk abban, hogy ha a házasságban ott van Isten az ő szent lelke által, akkor van esély arra, hogy az a házasság egy életre szóló legyen. Igen, azért tartunk vasárnapi istentiszteletet, azért tartunk bibliaórákat, azért tartunk hittant, azért tartunk temetést, esküvőt, bármit, mert hiszünk abban, hogy van örök élet. Hogy nem csak ez a földi gyötrelem van, hanem van örök élet. Kedves testvérem, hogyha Jézusban hiszel, akkor abban is hinned kell, hogy Jézus legyőzte a halált. Hát ez a lényeg, ez az ő megváltói műve, hogy legyőzte a bűnt, mert magára vette a bűnt. És mivel a halál a bűnnek a következménye, legyőzte a halált, és legyőzte az ördögöt. Nincs értelme másképp Jézusban hinni, csak úgy, hogyha elhisszük, hogy igen, ő a bűn, a halál és az ördög legyőzője. És ő tud adni örök életet. És Jézusban hinni pedig azt jelenti, hogy személyes kapcsolatban vagyunk vele. Jézusban hinni az nem ugyanaz, mint hinni egy ideológiában, hinni egy filozófiai irányzatban, hogy most elhisszük-e, hogy most akkor ez a lehetséges világok legrosszabbika, vagy legjobbika. Nem. Jézus egy élő személy, aki feltámadt és él, és az ő szent lelke által itt van. Jézusban nem úgy hiszünk, hogy hát valahol vagy van Isten, vagy nincs. Jézus egy élő személy, akivel kapcsolatban lehet lenni. Vele, benne hinni azt jelenti, hogy kapcsolatban lenni vele. Az ő kezében, az ő tenyerén lenni. Valahogy az jutott erről eszembe, hogy ha van egy nagyon-nagyon jó barátom, akinek a létezését mások kétségbe vonják, hát ettől nem inog meg a barátság, mert én kapcsolatban vagyok vele. Én ismerem, én beszélgettem vele, én hallottam az ő gondolatait, én elmondtam neki, amit akartam. Bárki tagadja a barátom létezését, az engem nem ingat meg, hiszen van kapcsolat. Ugyanúgy vagyunk Jézussal is. Olvassuk a Bibliát, hallgatjuk az igehirdetést, halljuk az ő gondolatait, ismerjük az ő gondolatait, érzéseit, és mi is elmondhatjuk neki, amit akarunk, és érezzük az ő jelenlétét, az ő szeretetét a szívünkben. Igen, amikor imádkozunk, amikor Bibliát olvasunk, ha odaadjuk neki a szívünket, akkor fogjuk érezni a szívünkben, hogy nem a falhoz imádkozunk, hanem egy élő személyhez. Majd el fogjuk énekelni a hónap énekét a lemenő ének után. Ma csak álmodom arról, mondtuk az előző hetekben, hogy érdemes megnézni azt a filmet, amit az interneten ugyanezen a címen megtalálunk. Az ének szerzőjének az életéről szól ez a film. Az ének születésének az igaz történetéről, és amikor a nagymamája mondja neki a édesapa temetésén, hogy képzeld el, Bart, hogy mit láthat most apád odafönt a mennyben. És ez ihleti őt, a nagymamának ezek a szavai ihletik őt arra, hogy megírja ezt az éneket, hogy ma csak álmodom arról. Az Úr Jézust ismerhetem személyesen. Az, hogy a mennyország milyen lesz, arról képzelődünk, álmodunk. A Biblia alapján vannak elképzeléseink. Nem tudjuk, hogy pontosan milyen lesz, de hogy nagyon jó lesz, és hogy teljes öröm lesz. És az éneket is majd így énekeljük, ezt erre gondolva. És hogy ezért imádkozzunk, hogy az Úr erősítse meg a hitünket az örök életben. Ha az örök életben hiszünk, akkor a földi életet is egészen másképp fogjuk végigjárni. Mert lesz reménységünk. És a reménység az pedig egy olyan erő, ami segítségünkre van a mindennapok nehézségeiben. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, látod a szívünket, látod, hogy mennyire hitetlenek vagyunk. Mi nagyon modern emberek, nagyon modern felfogással azt gondoljuk, hogy a te létezésedet meg tudja cáfolni tudomány vagy bármi a világon. Uram, bocsásd meg a hitetlenségünket, és ajándékozz nekünk igazi hitet, mert magunktól nem tudjuk ezt saját magunkba megteremteni. Kérlek, hogy a te szent lelked által ajándékozz a szívünkbe az igazi hitet, hogy igazán benned bízzunk, és igazán a te kezedbe, a te tenyeredbe tegyük le magunkat. Ajándékozz meg az igazi reménységgel, add meg, Uram, hogy ez a reménység vasárnapja tényleg a reménységet hozza el a gondolkodásunkba. Uram, változtass meg a gondolkodásunkat, hogy a tőled való reménység egészen átalakítsa a gondolkodásunkat a dolgokról, a világ dolgairól. Uram, add nekünk azt a reménységet, amit csak te tudsz adni. És változtasd meg a szívünket, változtasd meg az életünket. Kérlek, Uram, hogy bocsásd meg nekünk ezt a nagyon gyenge, nagyon langyos kereszténységet, és erősíts meg bennünket, erősítsd meg a hitünket, hogy újra forró szeretettel tudjunk szeretni téged. Hogy készek legyünk akár áldozatokat hozni a te igazságod mellett. Amen.